Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, foglaljuk el helyünket, és Istenünk tiszteletünk kezdetén énekeljük el az éneklapról az elnémul minden kezdet énekel.
Figyelek a kis gyerekek, elévul minden, ha megszólal az Isten, megnyitom szívem, ha megszólal az Isten, mert egy szavával teremtem, ringóhúz a mezőket, égig élő hegyeket, kicsi kezeket. Elévul minden, ha megszólal.
Megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök, élő, bennünket szerető Isten. Amen. Isten igéjét a 92. Zsoltárból olvasom, ének szombatnapra. Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges! Hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, 10 húrú hangszeren és lanton, zengő hárfán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újjongok. Mi nagyok alkotásaid, Uram, mi mélyek gondolataid. Az ostoba ember nem ismeri fel, az esztelen nem érti meg. Ha úgy nőnek is a bűnösök, mint a fű, és kivirul minden gonosztevő, végül mégis el kell pusztulniuk. De te, Uram, magasztos vagy örökké. Imádkozzunk. Drága mennyi atyánk, te hatalmas Isten vagy. Csodálatosan megmutattad a te hatalmadat a teremtett világban, a történelem fordulásán eseményeit. Uram, köszönjük azt, hogy benned bízhatunk, hogy rád figyelhetünk, hogy tudjuk, hogy te megvédsz, megőrzöl és bennünket, és gondoskodsz rólunk. Uram, taníts bennünket, hogy egyre inkább közeledjünk hozzád, hogy bízunk benned, hogy rád figyeljünk, hogy keressük a te jelenlétedet. Uram, légy ma is jelen közöttünk a te szent lelked által. Légy itt ezen az Isten tiszteleten. Taníts bennünket. Amen.
Ige hirdetésre készülve énekeljük a 173. éneknek az első, második, harmadik és a 8. versét. A 173. ének az a 92. Zsoltárnak egy középkori feldolgozása, annak a zsoltárnak, amit az előbb felolvastam, tehát 173-as.
Melyigen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Szent neveden dicsérvén magad hallni, és mindenütt heli ágon hirdetni. Igen, neked irgalmadat hirdetni, igazságot
zsidókhoz írt levélnek a 11. részéből olvasom, az első verset, valamint a 23-tól a 27-ig terjedő verseket. A hit pedig a remélt dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Hit által rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hadd el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Még egyszer olvasom az első verset. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ideig ez az ige szakasz. Egy ideje már a Biblia nagy átfogó narratívájával, a nagy történetével foglalkozunk az Isten tiszteleteken. Ha egységbe szemléljük az egész Bibliát, azt, ahogy a Biblia a világ történetét leírja, akkor azt úgy is lehet értelmezni, mint egy nagy drámát, aminek 6 nagy jelenete van. És az első jelenetben megismerjük a drámának a színterét, a teremtett világot. A második jelenetben ott van a drámai konfliktus, ahogy megjelenik a gonoszság, a bűn, ahogy elhatalmasodik a gonoszság, ahol megjelenik a bosszú, a 7-szeres bosszú, a 77-szeres bosszú. Ezekről volt szó régebben. És akkor egy ideje már a 3. jelenetnél tartunk, amikor Isten elkezd valamit átformálni ebbe a világba. Megoldást hozni a bűnnek a kérdésére, a bűnnek a problémájára. Először kiválaszt egy embert magának, Ábrahámot, és kihívja őt abból a pogány kultúrából, abból a babonás, bálványimádó világból, abból a ószövetségi mezopotámiai városból, ahol ő élt, kihívja ebből a világból, hogy vele szövetségbe legyen,
hogy egy új dolgot kezdjen vele. És három dolgot is ígér neki. Az egyik az, hogy sok utóda lesz ezen a földön, nagy népé lesz. A második, hogy ad neki egy földet, Kánaán földjét. És a harmadik, ami a lényeg, amiért őt kiválasztotta, hogy általa nyerjen áldást a föld minden nemzetsége. És hát ebből nagyon kevés dolog teljesedik be Ábrahám idejében. 100 éves, amikor megszületik Izsák, az ígéret gyermeke. Aztán Izsák fia volt Jákob, aki megküzdött egy angyallal, és ebben a küzdelemben az Izrael nevet kapta. Aztán Jákobnak született 12 fia, közülük József volt az, akinek egy nagyon kalandos élete volt, róla volt szó múlt vasárnap. A testvérei eladták, kútba dobták, rabszolgálat lett Egyiptomban, de aztán, amikor megfejtette a fáraónak az álmát, akkor nagyot fordult a sorsa, és gyakorlatilag a birodalom agrárminisztere lett, és az ő munkáján keresztül, amikor 7 éven keresztül tartó éhínség volt, nem csak Egyiptomban, hanem messze a környéken mindenütt, azért, mert ő neki megmutatta Isten, hogy mit tegyen, el tudták látni élelemmel az egész környéket. Egyiptomot is, és a környező országokat is. Tehát itt már megjelenik valami abból, amit Isten ígért, hogy akit ő kiválaszt, azért választja ki, hogy áldás legyen mások számára. Hogy rajtuk keresztül Isten gondoskodjon az emberekről. Aztán, amikor nagy éhénység volt, megjelentek Egyiptomba Józsefnek azok a testvérei, akit ő kútba dobták, eladták. És József megbocsát nekik. Mert tudja, hogy akármi történt, abban az Isten akarata volt. Azt mondta nekik, hogy ti gonosz terveztetek Istenem, ellenem, de Isten terve azt jóra fordította, és éppen ezért nem haragszik a testvéreire. Arról is beszéltem múlt héten, hogy akit Isten elhív és kiválaszt, azoknak feladatot ad. De ahhoz, hogy ezt a feladatot be tudják tölteni, nekik maguknak is változni kell, formálódni kell, hogy alkalmasak legyenek erre a szerepre, erre a feladatra. Isten bennünket is kiválasztott, elhívott, hogy legyünk Krisztus követői. Tehát a több évig tartó éhínség miatt Egyiptomba költözött József és az egész családja. A fáraó földet adott nekik, Gósen földjét a Nílusnak a partján, egy jó termő területet. És itt letelepedett Ábrahámnak a utódai, leszármazottai, és ott éltek 400 évig Egyiptomban. És innen folytatódik a ma a történet. Eltelt 400 év, és már másik uralkodói dinasztia került Egyiptom élére. Az új fáraó már nem ismerte Józsefnek a történetét. És a zsidó népnek egyre nehezebb lett a helyzete. Úgy tűnt, hogy azok az ígéretek, amiket Isten Ábrahámnak tett, nem beteljesednek, hanem egyre távolabb kerülnek ezektől a dolgoktól. Mert hogy közben nagy népé lettek, de nem lett országuk. Nem is volt. Mielőtt Egyiptomba kerültek, előtte se volt az övék a Kánaán földje, csak vándoroltak rajta, sátoroztak rajta. Másoknak a területén kaptak lehetőséget legeltetésre, tehát nem volt az övék a föld. És most ott van egy nép Egyiptomba egyre nehezebb körülmények között. Rabszolgák. Az aktuális fáraó nagyon keményen dolgoztatja a zsidó férfiakat. Téglákat gyártanak, építkezéseken dolgoznak, és amikor felemelik a szavukat, hogy az embertelen körülmények miatt, akkor büntetésből még keményebb feltételeket, még több munkát kapnak. De ez sem gyengíti meg Isten népét. Ezután a fáraó megparancsolja, hogy öljenek meg minden zsidó újszülött kisfiút, minden fiúgyermeket, hogy ne legyen jövője a népnek, hogy ne maradjon egy erős nép. És ebben a kilátástalan helyzetben születik egy kisfiú. Erős, egészséges babácska, egy darabig rejtegetik, de nem tudják sokáig rejtegetni. És az édesanyja szurokkal vízhatlanná tett egy kosarat, és kiteszi a babát a Nílus vizére, a nád közé. Arra jár a fáraónak a leánya, hallja, hogy meghallja a sírást, szól a szolgájának, hogy húzzák ki a partra, és látja, hogy egy zsidó kisbaba van ott. És úgy dönt, hogy megtartja ezt a gyermeket. A közelből az eseményeket figyeli a kisfiúnak a nővére, Mirjám. És oda megy a fáraó lányához, és felajánlja neki, hogy én tudok valakit, aki tudja szoptatni ezt a kisbabát. És így a kisfiú visszakerül az anyukájához egy időre. Egész addig, amíg szoptatni kell, utána elkerül a fáraó házába. A fáraó leánya azt a nevet adja neki, hogy Mózes. Mózes azt jelenti, vízből kihúzott. Tehát az első csoda már itt van Mózes életébe, hogy a fáraó gonosz parancsa ellenére életben marad. Ettől kezdve a fáraók palotájában nevelkedik. Van erről egy nagyon aranyos mesefilm, az a címe, hogy Egyiptom hercege. Nagyon vidám feldolgozása a történetnek, humoros film, érdemes megnézni, nyilván egy picit ki van színezve a történet, gyerekeknek, unokáknak érdemes megmutatni. Tehát Mózes a palotában él, de nem feledkezik meg a saját népéről, a családjáról. És amikor azt látja, hogy igazságtalanul bántanak egy zsidó férfit, akkor meg akarja védeni. És leüt egy egyiptomit. Az egyiptomi ott helyben meghal. És hát nem lehet titokba tartani, kitudódik. Ezért gyilkosság miatt menekülnie kell Mózesnek. És akkor itt jön a következő fordulópont az életébe. Eddig jólétben élt a palotában, most egy kilátástalan, reménytelen helyzetben. Egyedül menekül ki a pusztába. Megy egy darabig, Midian földjére kerül, és itt azt látja, hogy a pásztorok elzavarnak a kúttól fiatal lányokat, akik az apjuknak a nyáját legeltetik. És akkor ő elküldi a pásztorokat, megvédi a lányokat. És így kerül kapcsolatba Midian papjával, mert az ő lányai legeltették ott az állatokat, és feleségül veszi az egyik lányát, Cipórát. Ezek után egy nyugalmas időszak következik. Pásztorként dolgozik kint a pusztában 40 éven át. Családja van, felesége van, két fia születik. Békességben él, apósa földjén. Már nem az a forrófejű ifjú, aki régen volt. És akkor egy váratlan dörög történik. Messze ment az állatokkal, eljutott egészen Hóreb hegyéig. Lát egy csipkebokrot, ami ég. Közelebb megy, és látja, hogy lángol, de nem ég el. Épek az ágai, épek a levelei. A tűz az nem emészti fel a csipkebokrot. Mi lehet ez? Oda megy, hogy megnézze közelebbről is, és akkor Isten ezt mondja neki. Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Szent hely. Mert Isten van ott. Ez egy különleges, ritka pillanat. Majd ezt mondja Isten. Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni Istenre. Az Úr pedig ezt mondta. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam a segélykiáltásukat a sanyargatók miatt. Mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről. Egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hívvi és a jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Tehát több száz év telt azóta, miért a József családja Egyiptomba került, és már egy ideje tarthatatlan volt a helyzet. Lehet, hogy közülük sokan úgy gondolták, Isten már végképp elfeledkezett róluk. De az Isten határt szabad szenvedésnek. Azt mondja, itt a vége, most kiszabadítom népemet Egyiptomból. Azt mondja Mózesnek, menj azért, elküldelek téged a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mert Isten, amit elhatározott, azt megcselekszi. Mózesnek csupán az a dolga, hogy a nép vezetője is szószólója legyen. Tegye, amit Isten mond. De a siker nem az ő ügyességén, nem az ő vezetői képességén múlik. Isten döntött, hogy kiszabadítsa az ő népét. Mózes azonban ezt felelte Istennek. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait? De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz a jele annak, hogy én küldelek. Amikor kivezetlek téged Egyiptomból, ennél a hegytörnél fogjátok áldozattal szolgálni az Istent. Mit látunk ebben? Hogy Mózes megkérdezi, hogy oké, de hát hogyan? Mi ennek a jele? És Jézus, Isten azt mondja, hogy nincsen jel. Bízzál bennem, kézzelfogható jel, bizonyíték nincs. Majd lesz. Akkor lesz, ha itt leszel a néppel együtt. Meg fogod látni, hogy én betartom, amit ígértem. Tehát ez bizalom kérdése. Indulj, menj, és majd megtapasztalod. Menj és bízz bennem, mert veled leszek. És itt fogtok majd hálát adni az egész néppel. Tehát utólag lesz csak bizonyíték. Ahogy Ábrahámnak vakon kellett bízni Istenben, és elindulni a Mezopotámiából, Hárán városából, arra a földre, amit Isten mutatott, ugyanúgy Mózesnek is vakon kell bízni, hogy igen, Isten majd szabadulást ad nekik. Meg kellett bízni a Isten vezetésébe. Ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, kérdezte Mózes. És valóban, mert hogy ő csak egy pusztába menekült szerencsétlen ember, aki megölt egy egyiptomit. Milyen jogon térhetne ő vissza? De Isten válasza az, hogy nem az a fontos, hogy te ki vagy, hanem az, hogy én veled leszek. Ne a saját korlátaiddal számolj, hanem az én korlátlan hatalmammal. Mózesnek van még egy kérdése. Ha elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten azt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Vagyok, aki vagyok, a héber létigével egy szójáték. Úgy is szokták szordítani, hogy én vagyok, én veled voltam, veled vagyok, veled leszek. Mert hogy abban a nyelvtani szerkezetben nincs benne a múlt, jelen, jövőid, hanem minden. Egy befejezettség, egy megtörténtség. Tehát, hogy igen, én veled vagyok. Én vagyok az, aki mindig ott vagyok veled, akire mindig számíthatsz, a múltban, a jelenben, a jövőben is. Mondd meg a népnek, hogy a létező Isten, az egyetlen igazi hatalommal bíró Isten, aki láthatatlan, de nem birtokolható Isten. Ez a teremtő Isten, aki hozzátok küldött. Ő az, aki ott volt az ősatyákkal. Ő az, aki ott van mindenütt. Aki veletek is itt van, aki veletek is ott lesz. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az Úr, atyátok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, így szólítsatok engem nemzedékről nemzedékre. Tehát itt jelent meg a Bibliába először ez a név, Jahve, ez a létezést jelentő név. A bibliai fordításokban, az Ószövetségben, ha olvasuk a Bibliát, ott van mindig nagybetűvel az, hogy Úr. Mert hogy a mi biblia fordításunk ezt így hívja. Itt az eredeti szövegben a Jahve név szerepel. Van egy modern fordítás, ami mindig úgy fordítja, hogy az örökkévaló. Tehát Isten azt jelenti, hogy Isten neve azt jelenti, hogy ő, aki létezik, aki van, aki velünk van, aki örökkévaló. Aki voltam, aki vagyok, aki leszek, aki veletek leszek. Sokkal később a Bibliában Ézsaiás próféta egy születendő gyermekről ír, akinek ez lesz a neve, hogy Immánuel, ami ezt jelenti, hogy velünk van az Isten. Ez az ígéret Krisztusban teljesedett be. Velünk az Isten. Jézus Krisztusban ő velünk, valóban közénk jött, Istenként lejött erre a földre. Itt élt, meghalt, feltámadt, és amikor felment a mennyekben, azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ez az ige hangzik minden keresztelésnél, hogy velünk van. Hívnunk kell, ráfigyelnünk, észrevennünk, hogy ő velünk van. Ez a legfontosabb, amit tudhatunk Istenről. Az ő neve az, hogy ő velünk van. Ezután Mózesnek már csak egy problémája van, hogy továbbra is alkalmatlannak érzi magát a feladatra. És ez egyébként így jó. A mi hibáinkat, a behatárolt képességeinket Isten kipótolja. Isten azt mondja, hogy vegye maga mellé testvérét Áront, majd ő az ő ékes szólásával tud beszélni. De Mózes lesz a vezető. Mózes az, akit Isten kiválasztott prófétájának. Nem azért alkalmas erre a szerepre, mert bátor, határozott, és majd ő megmutatja. Mert ilyen volt fiatalon Mózes. Meg akarta menteni honfitársait, és gyilkosság lett belőle, és menekülnie kellett. Akkor válik valaki Isten szolgálatára alkalmassá, ha tisztában van a saját korlátaival. Ha tudja, kevés ahhoz, hogy Isten nélkül bármit is elérjen. Ha látja azt, hogy ő semmit nem tud tenni, Isten tud cselekedni általa. Hogy semmit nem tehet a saját igazságérzete indulatai, a saját elhatározásai alapján. Ezeket mind félre kell tenni, és Istenre kell hagyatkozni. Csak akkor tudja betölteni a küldetését. Ezek után Mózes már rábízza magát Isten vezetésére. Ment, ahova Isten küldte, és nem is akárhova, hanem egyenest a fáraó udvarába. Azt mondja a fáraónak, hogy engedj el Isten népét, mert ez az Isten akarata. És a fáraó visszakérdez, hogy ugyan már, ki az az Isten, akiről te beszélsz? Ki a ti istenetek? Mi közöm nekem a ti istenetekhez? Miért kéne nekem a ti istenetekhez, isteneteknek engedelmeskedni? Tehát látjuk, hogy ugyanaz a kérdés jelenik meg itt is, hogy ki az Isten, ki az Úr, ki ez az Isten? És ezek után következik 10 olyan természeti csapás, ami megmutatja Isten hatalmát. Megmutatja azt a fáraónak is, Egyiptom egész népének, hogy ki az Isten. A természet rendjéért, a Nílus áradásáért, az időjárásért, a többi dolgokért mindig úgy gondolták, hogy az egyiptomi istenek a felelősek. Magát a fáraót is réisten leszármazottjának tekintették. A fáraónak a feladata volt, hogy az ő hatalmával békességet, jólétet biztosítson az országban. És Isten bebizonyítja, hogy sem a fáraónak, sem az egyiptomi isteneknek nincs hatalma. Neki van hatalma minden felett, a teremtett világ felett. A fáraó hajthatatlan, egészen a legutolsó csapásig. És ebben a legutolsó csapásban minden egyiptomi család elveszíti az első szülött gyermekét, az első szülött fiát. Kivéve azokat a családokat, akik a páskabárány vérével megjelölték az ajtót. Tehát ez már tényleg az a szint, ami a fáraónak is a szíve mélyére ment. Isten tényleg megmutatta, hogy ki ő valójában. Azoknak is, akik nem akarnak hinni benne, akik szembeszegülnek vele. És megmutatta azt is, hogy gondoskodik arról a népről, aki az övé. azokról, akiket ő kiválasztott, elhívott, akikkel szövetséget köt a pusztában. Erről lesz szó jövő vasárnap. Tehát ahogy egy elnyomott rabszolga népet Isten megszabadított, abban láthatjuk az ő hatalmát. Picit nézzük meg a mai párhuzamot Mózes történetével. 6 dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az első az, hogy eljöttünk Isten tiszteletre. És ez nem szimplán egy vasárnap délelőtti program. Lehet, hogy annak látszik, de több annál. Azért jöttünk, hogy Istennel találkozzunk. Szent ez a hely, ez a gyülekezeti terem. Nem önmagában az. Attól az, hogy Isten itt van velünk. Vegyük le a sarruinkat, amikor belépünk Isten jelenlétébe. Gondoljunk bele a szívünk mélyén, hogy a hatalmas Isten van most itt közöttünk. Mit jelent előtte megállni? A régiek úgy mondták, hogy Isten félelem. Nem mintha bántani akarna bennünket Isten, és nekünk félni kéne tőle. De gondoljunk bele az ő végtelen hatalmába, végtelen nagyságába, szentségébe, az ő tisztaságába. Ha ebből valamit megérzünk, akkor megértjük, hogy mennyire apró, törékeny emberek vagyunk az Isten szín előtt. Beszédes az a kép, a tűz, ami melegít, de nem éget, ami ott volt a csipkebokornál. Az újszövetségi párhuzam ennek a képnek a Szentléleknek a megjelenése, ahogy megjelenik a tűz az apostolok között, szétoszlik a láng közöttük, és belülről járja át őket az apostolok szívét, a Szentléleknek a lángja. Átélték azt a tüzet, ami melegít, ami energiát ad, ami nem éget és pusztít, hanem ami az Isten szeretetének egy belső tüze. Átélték Isten jelenlétét. Ezt élt át Mózes is a pusztában. Teljesen váratlan helyen a kősivatag, ahol alig van növény, mégis a csipkebokor lángoló ágai közt ott van az Isten. Gondoljunk bele, hogy amikor vasárnap itt vagyunk Isten tiszteleten, itt van velünk az Isten. Vegyük ezt komolyan, és törekedjünk arra, hogy legyünk itt minden vasárnap. Ez fontos. A második pont, hogy úgy mutatkozik be Isten, mint aki az atyák istene, Ábrahám, Izsák, Jákob istene. Mi is bennállunk egy keresztény hagyományba. A református kereszténység az a nagyon erős múlt, ami arról szól, hogy az emberek életüket adták a bibliai igaz hitért. Ehhez tartozom mi is. Aztán a harmadik, hogy mit mond Mózesnek Isten a csipkebokorból? Hogy láttam népem nyomorúságát. Ma is azt üzeni Isten, hogy lát bennünket. Látja az ő népét, a küzdelmeit, a nehéz helyzeteiket, a nyomorúságukat. Tudja, hogy bajban vagyunk, tudja, amikor bajban vagyunk, és szabadítót küld. A negyedik, hogy Mózes megkérdezi, hogy mit mondjak, ki vagy te? Hogyan szólítsunk meg, mi a neved? Hogy értsük a kérdést, bele kell gondolnunk, hogy abban az időben még jóval kevesebbet tudtak Istenről. Nekünk itt van a Biblia a kezünkben. Ebből tudjuk őt megismerni. Az ő történeteiből, ami a szabadításoknak a sorozata. Mert a Biblia az ember gonoszságáról, sebezhetőségéről és Isten hűségéről beszél. Mózes kezében akkor még nem volt a Biblia. Még nem állt előtte több ezer éves történelem. Ha érdekel, hogy kicsoda Isten, vedkezed be a Bibliát, és sok mindent megérthetsz belőle. De a valódi kérdés az, hogy ki számodra Isten? Hogy van-e vele kapcsolatod? Hogy figyelsz-e arra, hogy téged milyen szolgálatra hív? Hogy milyen feladatra hív? Figyelsz-e arra, hogy Istennek mi a terve veled? Ha eddig nem tetted, kezdj el beszélgetni Istennel. kutatni az ő akaratát, az ő útmutatását. Tedd fel a kérdéseidet, ahogy Mózes feltette az ő kérdéseit. Mondd el a gondolataidat, mondd el a kétségeidet, kérj segítséget. Meg fogod tapasztalni, hogy akik hozzátartozik, azokat ő védi, szereti, megoltalmazza. Ahogy a páska báránynak a vére megoltalmazta Isten népének a családjait. Jézus Krisztus vére bennünket is megoltalmaz az ördög minden gonoszságától. Ha hozzátartozunk, ha ráfigyelünk, védve vagyunk. Azt írta a zsidókhoz írt levélben a levél szerzője, a hit pedig a remél dolgokba való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Indulj el, járj az úton, és megtapasztalod. Lehet, hogy sok minden csak visszatekintve értünk meg, hogy miért történt ez vagy az, miért vezetett bennünket így Isten. De Isten megjutalmazza azokat, akit ők keresik. Tehát feltevődik ma is a kérdés, hogy akarsz-e Krisztus követője lenni? Vagy egy picit távolságtartással figyeled ezt az egészet? Hogy is van ez? Mit csinálnak mások? Hol jelenik meg az Isten? Vagy elmersz indulni azon az úton, ami Jézus Krisztus útja, amire hív bennünket? Napról napra, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, hogy legyünk az ő követői, hogy legyünk benne az ő népében, hogy legyünk benne a gyülekezet közösségében, hogy éljük meg újra és újra együtt az ő jelenlétét. Ennyit gondoltam mára. Innen folytatjuk jövő héten Istennek a szövetségével. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy ezek a régi történetek nagyon sok mindent tanítanak nekünk. Uram, nagyon sokszor ebbe a világba nem vesszük észre, nem látjuk a te hatalmadat. Talán úgy vagyunk, mint Isten népe Egyiptomban, hogy hol van az Úr? Nem látjuk. De te régen is megmutattad a te hatalmadat, hogy szabadulást szereztél a népednek. Uram, mi is szeretnénk megélni azt, hogy hozzátartozunk, hogy benned bízunk, hogy veled vagyunk. Uram, taníts bennünket a te utadon járni. Taníts bennünket imádkozni, hogy az életünk kérdéseit le tudjuk tenni a lábad elé. Taníts bennünket egy veled való párbeszédre. Uram, add, hogy el tudjunk indulni a te utadon, rád bízni minden dolgunkat. Vezess bennünket, oltalmazz és védj meg bennünket. Add, hogy meghalljuk a te hangodat, megtapasztaljuk a jelenlétedet, hogy meg tudjuk élni, hogy hozzád tartozunk. Uram, így kérlek, hogy formáld egyé ezt a kis gyülekezetet, hogy együtt tudjunk a te utadon járni. Amen. Álljunk fel, és mondjuk együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először szeretnénk néhány szót mondani az Alfáról. Én kérném Tamást, hogy januárban indul egy alfa, mondjál el egy-két dolgot, amit így gondoltál.
Sokat, néhányan tudjátok, nem minden, hogy én igazából a gyülekezetet, meg a Zsuzsájukat is az Alapán keresztül ismertem meg. Én akkoriban nagyon kerestem Jézust, éreztem, hogy hív, de nem találtam, hogy hogyan tudjak közeledni, és hiszem, hogy ez az Alfa sorozat hozott közel Jézushoz, és azt hiszem, hogy mindenkit, aki a tavaly alkalom volt, egy kicsit közelebb hozott ahhoz képest, mint ahogy előtte állt. Olyan kérdésekről beszéltünk, amelyek bennem biztosan munkálkodtak, de azt hiszem, hogy mindannyiunkban újból felvetődnek, hogy vajon gyógyít-e most is az Isten, ki nekem most Isten, kicsoda Jézus tulajdonképpen. Olyan kérdések, amik belül azt hiszem, hogy mindannyiunknak fontosak, hogy a szívünkhöz szóljanak, és ezek az alkalmak szeretettel vannak tele. Én hiszem, hogy ilyenkor ott van közöttünk a Szentlélek. Jó ilyenkor egy kicsit megérkezni, olyan, mint egy kis családi gyülekezeten belül. Nagyon őszinte beszélgetéseket folytattunk hitről, Jézusról, és minden alkalom egy ünnep volt számomra. Szerintem az Alfa egy csodálatos alkalom, úgyhogy hát én nagy szeretettel ajánlom mindenkinek.
Január 7-én 6-tól 7-ig lesz az első alkalom, és mindig kedden lesz. Úgyhogy szeretnénk, hogyha minél többen bejelentkeznének erre, mert tényleg egy 11 hetes sorozat, tehát jó végig menni az egészen, jó úgy tervezni, hogy akkor na keddenként ez van, ez a keddi program, 6-tól 7-ig, hát mire hazaérünk, vagy mire itt elbúcsúzgatunk, néha van 8 óra is, de így igyekszünk ebbe az időkeretbe beleférni. Mindig valami kis nasival, beszélgetéssel kezdődik, előadással, és akkor utána hasonló. Szóval jó együtt lenni, úgyhogy aki még nem volt, azt várjuk szeretettel. Jelentkezni kell rá, regisztrálni kell rá, nyilván ingyenes. Papírok ott a bejáratnál vannak, jelentkezési papírok. További papírok is vannak a bejáratnál, lehet rendelni. Meddig lehet?
Még?
Jövő vasárnapig. Református bibliaolvasó kalauzt a jövő hétre, Calvin kalendáriumot, református fali naptárt, Dunántúli református lapot, meg énekeskönyvet is, meg szerintem majd gyerekbibliát is, aki szeretne, az szóljon, mert akkor rendelünk azt is. Jó, hirdetem továbbá, hogy száraz élelmiszereket gyűjtünk rászorulók megsegítésére. A református szeretett szolgálatnak a kapcsolatrendszerén keresztül fog ez eljutni az országnak olyan területeire, ahol tényleg nagyon nagy szegénység van. Ez december 1-ig lehet, tehát még a következő 2 hétben. Száraz élelmiszert, olyan, ami nem romlik, saját készítésű lekvárt, ilyesmit sajnos nem lehet, hanem csak olyat, ami bolti, csomagolt, akármi. Tehát ezt lehet még 2 hétig hozni, és utána fogjuk elszállítani Körmendre, és onnan viszik tovább, és az egyházmegyéből így összegyűjtve. Hirdetem még továbbra azt, hogy lassan halad itt ennek a lépcső alatti résznek a felújítása. Jövő héten megcsinálják, elkezdik majd tovább a másik helyiségnek a vakolátát is megcsinálni. Anyagiakban ez nagyon-nagyon sokat elvitt. Ez most 1.300.000 forintos csak ennek a munkadíjnak a költsége. Tehát messze túlléptük azt az összeget, amit erre terveztünk. Akinek van lehetősége anyagilag hozzájárulni ehhez az építkezéshez, azt szeretettel kérjük, hogy tegye meg. Illetve a Persejbe viszont a gyülekezet rendszeres kiadásaira lehet adakozni. November 30-án szombaton délután 3 órától lesz egy ilyen családi alkalom, mézes kalács díszítős, mindenkit várunk, gyerekeket, szülőket, felnőtteket, gyerekek nélkül is felnőtteket, bárkit. Ez egy ilyen mézes kalács díszítős szombat délutáni adventra készülő alkalom, mert utána november 1-én már advent. Adventkor mindig van a városban este 17:30-kor gyertyagyújtás a főtéren. Az a főtér? Júrisics téren. Akkor a Júrisics téren. az első vasárnap lesz a miénk, illetve a negyedik vasárnapon vagyunk együtt mind a három gyülekezettel. Hirdetem még a jövő heti alkalmunkat, kedden Big Bia óra lesz, 6 órától, hétfőn pedig 5:30-6 konfirmációs felkészítés. Üdvözletem a konfisoknak, nincsenek itt. Az áróéneként énekeljük a 208. dicséretet. Örvendjetek, mert Isten úgy szeret.
802-es.
Ja, 802-es, fordítva.
Nem tűnked a hírbeolvasásra.
Örvendjetek, mert Isten úgy szeret, végét akar, mert zordít életet. Örvendjetek, örvendjetek,
szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen mindnyájan ti véletek. Amen.